rengeteg gyönyörű, szép, Istenhez fohászkodó, majd perlekedő verseket találtam, abban egy párat tudtam csak természetesen idehozni, amelyek hát ebben a rövid időben beleférnek. Na most, hogy egy kicsit értsük ennek az egésznek az érzelmi megjelenését, Sőtér István irodalomtörténet professzornak van egy tanulmánya a magyar költők Istenhez szóló versei. Hát én ezt megtaláltam, és ebben egy-két gondolatot kiírtam, nem sokat, így bevezetőül, hogy tulajdonképpen értjük is, hogy miről van szó. A tanulmánynak az a címe, hogy az innen és túl költészete. Tehát ezen verses összeállításunkban a századunk magyar költői szólalnak meg. Témájuk az ember és a világ. Mindaz, ami nélkül nem lehet emberül élni, akár megtalálható, elátható világon, akár kívül esik rajta. A boldogságkereső ember nem csak örömökkel, hanem szorongásokkal, csalódásokkal, veszteségekkel és hiányokkal is találkozik útja során. És akárhányszor kerül is ki győztesen a szenvedéssel vívott harcból, előbb-utóbb szembe kell nézni a halállal. Szeretteink, és végül önmagának pusztulásával. Világunk ablakai azonban a végtelenre nyílnak, arra a végsőre és teljesre, amitől végül is otthonossá, tágassá és biztonságossá válhat ez a világ. De ami oda át van, a világunkon túl, az nem hely, állapot vagy eszme, személy. Megszólíthatjuk bizalmasan, akár tegeződve, bár senkit sem érzünk hatalmasabbnak nálam. Van, aki a nevét se tudja, vagy ha sejti is, szemérmesen elhallgatja. Van, aki gazdának, úrnak, Istennek szólítja. Neki tartozunk számadással, hozzá könyörgünk bocsánatért. Tőle tanuljuk a szeretetet, és vele keressük a boldogságot. A költészet ezt az eredendő és végső egységet szóra bírhatja a mérhető világ jelzésein és jelentésein át. Ilyen versekből állítottuk össze ezt a kis programot. Némelyikük csak a költői szó varázs erejével idézi föl az emberi és az emberen túli világ valóságát. Más részük találkozik a megtestesült szóval, a művészi intuíciót kiegészítve a hit látásával. A versek egy része sejtés, más részük látomás. Ahány vers, annyiféle változat a sejtésnek és látomásnak. Küzdelmes versek sorakoznak egymás után, harcolnak az igazságot megragadni képes költői szóval, és harcolnak a végtelennel, amely túlesik világunkon, de létföltétele annak. Hát akkor kezdjük, de bocsánat, kell innom egy kortyot, de hol is kezdjük? Kezdjük a magyar költészetnek az elején. De mikor is volt ez? Ahogy azt tanulmányunkból tudjuk, ugye az első magyar, nem tudom, most minek mondjam, költemény, Jánus Pannonius, aki tulajdonképpen nem volt magyar és latinul is írt, ne. A magyar nyelvű költészet sajnos csak a 16. században alakult ki, Balazs Bálint elő, és akik ezt művelték, ezeket úgy hívták, hogy zsoltáros költők. Kérem szépen, nem hiszem, hogy kevesen vannak, akik ezt, vagy sokan vannak, akik ezt hallották már, mert ezt se tanítják sehol. Tehát a magyar nyelvi irodalom, de leginkább a költészet megjelenését, a 16. századi humanista eszmék, majd a protestantizmus magyarországi elterjedésével eredeztethetjük. A protestantizmus és a vele kapcsolatos viták a szellemi élet hatalmas pecsgését eredményezték Európa szerte. amelynek centruma a német fejedelemségek és a mai Hollandia, az akkori német alföld voltak. Az erdélyi fejedelmek politikai függetlenségük megőrzése véget élénk érdeklődést tanítottak az új eszmék iránt, és tanulni vágyó ifjaikat ezen országok híres egyetemeire küldték tanulni, akik aztán hazatérve gyorsan elterjesztették az új tanokat. Legerőször is a Bibliát magyarra fordították, és így a katolikus latin nyelvűséggel ellentétben a szent szövegeket az emberek számára érthetővé tették. Így kialakult, főleg egy Jézus Krisztus személyére koncentráló imádságos szellemiség. Ezen személyek egyszerre lelkészek, és mint költők is voltak. Hiszen Isten iránti hódolatukat feltétlen rajongással, művészi zsoltárok megírásával fejezték ki, amelyek nagy része a liturgikus szertartásokban, mind a evangélikus, mind a katolikus templomokban a mai napig megtalálhatóak. Ha tehát az istenes költészet gyökereit kevessük, idáig kell visszamennünk, és ezen költők, lelkészek, prédikátorok zsoltárjait feltétlenül meg kell említenünk. Ezen zsoltáros irodalom jelesei voltak többek között Szent Simolnár Robert, Nyéki Vörös Mátyás, Rémai János és Szepesi Csombor Márton. Hát akkor most két ilyen zsoltáros költőtől hallgassunk meg egy-két vers részletet. Szenci Molnár Albert, aki 1574-ben született, 1634-ben halt meg, Szentzen, református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, élete nagy részét külföldön töltötte. Mégis tevékenységét hazája javára fordította, egyetlen szótár kibocsátásával a deákság számára többet ér, mint ha egy évig szolgálta volna az egyházközségét, írja a krónikás. Tehát Szent Simonár Robert 42. zsoltár részlet. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád, én Istenem, szomjúzik én lelkem. Vajon színed elejben, mikor jutok élő Isten? Mert te rólad emlékezem, ez Jordánnak földjéről. Szent helyedről igyekszem, ez Hermen kis hegy mellől. Mélység kiált mélységet, midőn én fejem felett, a sok sebes víz megindul, mint egy erős hab megzúdul. Békesség árvizének és a nagy zúgó habok én rajtam összeütköznek, mégis hozzád óhajtok. Mert úgy megtartasz nappal, hogy éjjel vigassággal dicséretet éneklek néked, erős őrizőmnek. Én lelkem, mire csüggedsz el? Mit keseregsz ennyire? Bízzál Istenbe, s nem áldj el, kiben örvendek végre, ki nékem szemlátomást nyújt, kedves szabadulást. Nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem. Csodálatos. Na, mi a másik ilyen zsoltáros költő volt? Szepsi Csombor Márton, aki 1594-től 1623-ig élt. Református lelke, szintén az első magyar útleírás alkotója. 22 évesen bejárta Lengyelországot, gyalog, tanult Strasbourgban, Heidelbergben, Münchenben. 1625-ben pestis járványban hult el. Szepsi Csondor Márton két ének közül a második, melyet írtam jó kimúlásomért. Egekben rakozó szentséges háromszág, kinek nincsen semmi dolgában hamisság, kegyelmeségedből a földi urasság, csak te neked szolgál mennyei sokaság. Jó lehet ez testben vagyon sok szükségem, melynek betöltése csak-csak nálad, Istenem, de ez könyörgésben kivált képen lelkem egy dolgot kér tőled, hallgasd meg kérésem. Jól tudom határát földi életemnek, Elvégezted, Uram, mint több embereknek, halandó órái napjai fejemnek, nálad nyilván vannak cselekedetimnek. Kérlek ezért, Uram, ha eljön az óra, melyen ez világból szolgádnak útjára kelletik indulni, nézz boldogságomra, viselj lelkemnek is gondot oltalmára. Engedjed ítéljem az halált ajtónak, kin által kell menni nekem nyomorultnak. Penitenciára adj időt búsultnak, vessen le rád rúdszennyét én álnokságimnak. Mondjam szent fiaddal, kezedbe ajánlom lelkemet, ó atyám, vedd hozzád, kívánom. Hazája szolgádnak legyen paradicsom, kiben mindörökké legyen maradásom. Magasztalás, áldás, adasség, dicsőség. Tiéd, nagy Úristen, legyen az tisztesség, mert egyedül te vagy halhatatlan felség. Mindenkor kezedben áll földi keresség. Hát én azt hiszem, ilyen közvetlen kapcsolatban ember, de ezek a költők akkor ennyi hittel, ennyi belső alázattal nemigen voltak már akkor továbbiakban. Ez a gyönyörű szépség aztán elmúlik, mert aztán új évszázadok jönnek, vagy 3-4 századok most már ugrunk. Mert jöttek a 17-18. Századi idők, amikor a költők nem az Istennel foglalkoztak, elsősorban forradalmakkal, szabadságharcokkal, reformakkal. Szóval más volt a fontos. Aztán jött a 20. század, és akkor a gondolkodó emberek valahogy mégiscsak úgy érezték, hogy kell az Istennel, Jézus Krisztussal, a túlvilággal is foglalkoznunk. Századunk első nemzedékeinek életművében külön ciklusokat formálnak az Isten versek, és ezek közül is a legnagyobb és legérettebb művek Adinál és József Attilánál. Pedig mennyire különböző kettejük Isten élménye. Adié bibliai és zsoltáros, József Attilái pedig gyermetegen nagy. Most nézzünk meg két Ady Endre verset, ami lényegesen különbözik egymástól, hiszen az első, amit fel fogok olvasni, egy pörlekedő, tipikus Ady vers, az a címe, hiszek hitetlenül Istenben. A verset nincs tere és ideje, a szövegből nem derül ki, hogy pontosan ki a beszélő. Milyen tavalyról és mostanról beszél, hol áll meg, mint alvajáró, mitől, miért beteg. A sok bizonytalansággal szemben nagyon is egyértelmű értékfogalmak állnak, ilyen, hogy szépség, tisztaság, jóság, Krisztus erény. Az Isten keresés mélypontjáról való elmozdulás verse ez a mű. A líra én nem tagad, nem lázad, nem kételkedik, de még nincs tisztában hitével. Isten jelentőségével életében, hisz még magát sem ismeri. Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sohasem volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomorúság. Szüzesség, jóság, bölcsderékség, ó jaj, be kellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Megállok, mint alvajáró, és eszmélni akarok. Szent káprázatokban előttem száz titok kavarok. Isten Krisztus erény, és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok, ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Ezt a verset 33 éves korában írte, itt még ez a pörlekedő Ady, aztán két évvel később, 35 évesen már nem, bocsánat, 42 évesen, akkor már elég beteg volt, a legmegrendítőbb versét írta, én szerint Isten versét adja, de az a címe, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ez a költemény a béke Istenét idézi. Az ódák, himnuszok méltósága érezhető benne. Árod belőle az újongás, az öröm. A vers kettős időszakon játszódik, részben a tegnapban, részben a mára. Egymás mellé került az élet, és sok-sok mozzanata, a hit, a csók, a vetett ágy, a betegség, az első sírás, a tört szívű édesanya, de ez az összevisszaságot teszi érthetőbbé a köszönöm igen. A köszönöm a hála szava jelképezi, hogy a lélek végre rátalált a széteső dolgok közt, a belső értelemre, a nyugtató egységre. Adi Endre, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál, köszönöm. Ugye nagyon szép volt. Mindjárt megyünk tovább. Csak ez a csúnya meleg megtréfálja az embert. Hát akkor József Attila. Hát ez páratlan. József Attila gyermekké változik vissza Isten oldalán. Azt lehetetlen, hogy egy költőbe fel ne merüljenek a lét-nem lét kérdései, hisz a nem költő is minduntalan szembe kerül velük, innen is túl hit és hitetlenség. A magyar irodalom istenes versei között József Attila itt olvasható költeménye alig, hanem az egyik legbájosabb. Rendkívül érzékkel formálja meg a gyermeki tisztaságot, a bájt, a szeretete méltóságot, természetes kedvesség lengi be a rövid verset, hitelességét külön erősíti, hogy nem kíván túllépni a személyesség határán. A nagyon szeretlek érzése pedig természetesen úgy tud legszebben megnyilvánulni, hogy a munkálkodó Isten mellé odaáll az ember, ez a kisfiú, aki mindenben segítő szeretne lenni. József Attila Istenem. Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséget, segíteni kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovadidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva, szántanék én is a nyomodba. A szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a fele varjat, s bármi eféle volna munkád, velem az soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék. József Attila, Isten. hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott én fereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő jobba gurítja. Ő sohasem gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre, nem tolakszik és nem verekszik, ha alszunk, csöndesen lefekszik. Gondolatban tán nem is hittem, de mikor egy nagy zsákot vittem, s ledobván ráültem a zsákra, a testem akkor is őt látta. Most már tudom, őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem. S tudom is, miért szeret engem. Tetten értem az én szívemben. Hát most gondolják végig az eddig ismert József Attila verseket, és ezeket tegyük mellé. Mert ez is József Attila. Tehát menjünk tovább a 20. században. Vannak költők, akiket a materializmus vezet át a misztikába. Például ilyen Szabó Lőrincnél az anyag élménye misztikus élményként jelentkezik, de amikor felteszi a kérdést, hogy tudjak hinni másba, mint az anyagban, az élet teremtésében és újrateremtésének mozgatója előtt döbben meg az ember az újabb kérdésre. Hát miért dolgozik a test? A lélekért. Misztikus hódolattá váltotik át Szabó Lőrinc materializmusa, mert ketten egy vagyunk, én és a Föld. Így mosódik el a határ a materializmus és a spiritualizmus között, mindkettő ugyanarra kíváncsi. És ez a kíváncsiság és a kérdések kérdése teremti meg a költészetet, sőt a költői lelkületet magát. Ebből az időből, a 20. század első fejéből rengeteg költőt tudnánk felsorolni. De erre különösebben, most mind nincs időnk, de egy költő kihagyhatatlan. A nagy költő fejedelem, a század első legműveltebb magyar költője, a klasszikus lírikus Babits Mihály. Babits Mihály zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól. Rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nekem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet, és tengereket, hogy benned teljesedjenek. A korok történetét szerezte mesekönyvedül, a napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te néked? És kinek kevert sorsokat? És örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked. És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egyensúlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derüt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mér. Mert ne gondold, hogy csak annyi vagy, mennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből áll. És nem ismered föl sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat. Meg kell mondanom, ez az adamant szó, ez egy angol szó, ami a keménységet, a törhetetlenséget, a megvásíthatatlant jelenti. Ez csak úgy mellesek fűzöm hozzá, mert nem egy ismert szó. József Attilának később aztán a gyémánt keménység szónál találkozunk ezzel újra. Hát tehát innen is túl témája. A korábbi nemzedékeknél ölt testet konkrétabb és közvetlenebb módon, még az újabbaknál néha kerülővel, de annál sürgetőbben jelentkezik. Hát a 20. század költői szinte mindegyiknél találunk Isten is verte. Tehát csak pár költő neve sorolt fel, Toldalaki Pál, Határgyőző, Tevecseri Gábor, Vas István, Rónai György, Váci Mihály, Zelk Zoltán, Tandori Dezső, Görgei Gábor, stb. Akiket sajnos most verseivel nem tudunk foglalkozni, de megérdemlik a megemlítést. Drámai kérdések ezek a tudás háborgásának olyan felkiáltásai, mint Rákosi Sándoré. Milyen csillagra vetettél engem, Uram? Lényeid itt fölfajják egymást, s ölni nem akaró megöletik, mert gyengeség bűnében találtatott. Mit védhetem én korábban, hogy ide száműztél? Mindenséget félreeső zúgába, alacsony rendű életek közé. Az értelem, értelmet paránya, szűkülve jár itt körbe-körbe, mint ketrecbe zárt vadállat. Csak élek, töprengek, mint annyi érző lélek, mióta a föld áll, s a tanástalanság vak üregébe hullok, esőid mosnak, szeleid szárítanak. Vagyok elgurult kő, lehulló faág. Meddig tartasz még a fényen? A nap lobogó szárnyai alatt, s mikor dugsz a föld alá, ki tudja ezt? Talán benned magasban merül csak föl az, aki voltam, szólván eképpen, igen, ezt gondoltam valamikor. Tehát, amit az előszóban említettem, a kétség és a kétségbeesés is hangot ad az istenkeresés körtészetében. De az a szép benne, hogy a végén úgyis mindegyik megtaláljuk. Most két kortársunk következik. Itt a 20. századból méghozzá két hölgy. És itt is a kutatás, a keresés, akik érzik, hogy létezik valaki, csak nem találják, de meg akarják találni, és ez csodálatos. Gergely Ágnes ma is ír. Fohász lámpaoltás előtt. Uram, óvj meg a tökéletességtől, mint vasoló pokrot szélén az ég alakú égés nyom, hagyd meg rajtam hibáimat kezed nyomán. E városban, hol a két part egymást vicsorogva nézi, rajzolj rám holland tulipán mezőt. S ha tárgyaraidra írod vigyázat nagy feszültség, helyezz el cinkosként áramkörödben. Olyan ritkán látható az esthajnali csillag, régi junyája kőre. Kumuluszak közt a szétragadt világban nem látjuk egymást. Perzselt, pusztuló, zárlatos csontjaimban, őslények emlékezetével, ott világítanom, még besötétedik. A másik igen nagy költőnő pár évvel ezelőtt halt meg, Nemes Nagy Ágnes. Az ő verseiben a lélek honvágyának túl sok változata van, és túl sok átmenete, hit és hitetlenség, remény és reménytelenség között. A költő ahhoz fordul, aki benne lakik, és akit énje egyik részének épp úgy nevezhetünk, mint Istennek, mindez csak elnevezés kértése. Ahogy a nemes Nagy Ágnes teszi, irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. S lám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy. A gők fogai rágnak. És most porigaláztam. Hörgök, vonaglok, mint egy nyomorú állat. Kínomban a port harapom. Életem vékonyul, gyökere félbemetszve, virágatán nem nyílt soha. Irgalmaz Istenem, húsvét vasárnap este, hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongattatások, kín és életveszedelem, ne hagyd el sok papot hitetlen unokáját, ne hagyd el nyomorult fejemet. Reményik Sándor 1890-től 1941-ig élt. Evangélikus költő, Erdélyben élt, munkássága a két világháború között teljesedett ki. Magyarság tudata, Isten hite világító fáklyaként mutatta az utat, az Istenbe való megnyugvás békéjét, az erdélyi és az itthoni magyarságnak. Verseiben a mai istenkereső ember találjuk meg, ki hívő hitetlenségével, de mégis reménykedve keresi az utat, aki reményt ad a reménytelenségben. Sokszor így imádkozik, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Igen, ide Istent kell segítségül hívni. Ezt nevezni az evangélium és a teológia kegyelemnek. Ez az, ami után a teológia nyelvén így fogalmazunk meg, a bűnben esett ember képtelen önmagát megváltani. Az Isten képűségben megsérült teremtmény, légha a legmodernebb világ képes is létrehozni, mindig tökéletlenné vált teremtmény marad, korlátok közé szorult lény. Ismét istenivé válni, csak Isten segítségével képes. És ez a segítség a kegyelem, amely akkor is úgy jön, ahogy Isten végtelen bölcsessége jónak látja azt, és a kegyelem szinonimája a magától. Mert a kegyelem nélkül megfagy az élet. Ne csodálkozz azon, hogy Prohászka Ottokár katolikus püspök, a kegyelem zseniális teológus és misztikusa, Reményik versét a legnagyobb alkotások egyikének nevezte. A kegyelemről lehet könyveket írni és könyvtárakat telerakni, de ilyen röviden, 30 sorban és ilyen hitelesen, ennyire átélten, magyar nyelven még senki sem tudta megfogalmazni, csak az evangélikus Reményik Sándor. Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, aztán átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszíted köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyádat, aztán elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz, utoljára is, tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak mindegy, mint hiába a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég. És egy pici csillag sétál szembe véled. S olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától megszűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától, frécs gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem. És most búcsúzol, nemrég elhunyt Hanvas Bélának egy verszakát idéz. Isten tenyerén ébredtem, és lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre, kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette, felhőkkel táncolni, láttam a békét az emberek szívébe, láttam a sok-sok mosolyt, és láttam a reményt, láttam az embert, és láttam a zenét, láttam a földet, szeretetben élni, láttam a csöndet, a széllel zenélni, láttam Istent, amerre csak néztem. Miközben éppen az ő tenyerében ültem, és az ő hangján szól hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörbe láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy. Kedves vendégek, köszönöm a figyelmüket. És a következő pillanat, és búcsúzóul a következő napokra kívánok jó lelki épülést, nyitott szellemet, értelmes megértést és kegyelmet. És amikor majd eltávoznak, és innen hazaérnek, sose felejtsék el, hogy akármi bajuk van, erős vár a mi Istenünk, és családokkal, barátaikkal, embertársaikkal. Sose felejtsék el, hogy a legfontosabb az áldás és békesség. És mindig legyen a gondolatokba, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm.